Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Úgy tűnik, hogy nem fogunk meglepődni, hogyha a listát nézzük, azt az átmeneti lajstromot, ami az elnök jelöltek mezőnyét tükrözi, mert hogy new entry nincs olyan értelemben, hogy hirtelen fölkapnánk a fejünket. Valószínű, hogy a parlamenti választások végső listái sem fognak érdemben módosulni. Egy szóval itt van ez az esztendő, és legalábbis emberállományban a hazai politikum nem frissült fel. Lássuk, hogy ötletekben, tematikában, akár kommunikációs technikákban frissültünk-e honi politikában. Cseke Péterrel ülünk itt a tetőteraszon. Péter, nyugtass meg, hogy legalább, ha nem az emberek, de a módi változik.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást, és hát szerintem azt akartad kicsit hosszasan elmagyarázni, hogy elmondható, hogy véglegesült az államfőjelöltek mezőnye. Azt mondtad, hogy new entry nincs, hát végül is van egy darab a legutóbbi beszélgetésünk óta Ludovik Orbánnal.
Hát ő egy régi új
vetélytárs
azért. Újat úgy értem, hogy új arc a politika frontvonalában.
Értem, de szeretném, hogy rögzítsük, hogy azért ő is bekerült most a képbe, és nem azt mondom, hogy alaposan felforgatja az erőviszonyokat, de azért kalkulálni kell. Őt egyébként, mivel tényleg a napokban néhány napja, egy hete sincs, hogy bejelentette, nem került be a legfrissebb felmérésekbe se. Nyilván nem lesz egy nagy támogatottsága, de például egy-egy államfőjelöltet érinthet az indulása, nyilván főleg Nikolaj Csukára gondolok, a liberális párt elnökére.
53,9 az átlag életkor.
Nem emlékszem, hogy ennél sokkal kedvezőbb lett volna az átlag életkor a korábbi években. Jó, Viktor Ponta annak idején.
Hát itt Szimeon a junior és ebben a társaságban.
És itt pedig Szimeon.
Igen.
Az, aki... Nem, hát most nyilván külön-külön elemezgethetjük a jelölteket, a színvonalukat. Én ahány elemzést olvastam, mind lesújtóak, ami a politikai szereplők felkészültségét, stílusát, üzeneteit illeti.
Tehát akkor azt mondod, ne lepődjünk meg, a kampány le fog menni, ledarálják ezt a korteskedést, nem lesznek kellemes vagy váratlan fordulatok ebben a történetben.
Én nem számítok váratlan.
Mármint a szereplésükben, úgy értem.
Nem, tehát mindenki az már látszik, hogy hozza a maga stílusát. Nyilván egyrészt rögzítsük azt is, hogy a kampány hivatalosan még nem kezdődött el. Elvileg a jelölteknek egyenként kell majd jelentkezniük egy elnökválasztási programmal, amiben rögzítik a víziójukat, azt, hogy hogyan képzelik el az ország jövőjét, milyen eszközöket látnak arra, hogy Kotrocsényből, az elnöki hivatalból ezt befolyásolni tudják. Szinte kizárólag politikai jellegű üzenetek hangzanak el, és több elemző megállapította, hogy gyakorlatilag az egyetlen jelölt, aki eddig valóban nagy horderejű témákat hozott be a közvitába, vagy a közbeszédbe, az Kelemen Hunor volt, aki például az ország kiüresedésének veszélyéről, tehát a demográfiai hanyatlásáról beszélt, ami tényleg egy súlyos probléma, nyilván nem új, de hát akkor lenne tartalma a választási kampánynak egyértelműen, ha ilyen jellegű témákról szólna a vita. De mondom, enyhe mentség, hogy azt hiszem, hogy Csuka is nemrég jelentette be, hogy a napokban közzéteszi a programját.
Valószínű, hogy a kötetének a második felében taglalt, mert ugye van a 181. oldaltól kezdődő rész, az egyértelműen stílusában, belső tagolásában is arról szól, hogy az egy programbeszéd csíra, amit valószínű még ki fognak bontani, vagy pontosítani fognak. Tehát van már jó néhány utalás arra, hogy itt lesznek szlogenek, diskurzusok.
Igen, de amit viszont már is meg lehet tudni, vagy sejteni lehet az első napokból, hetekből, a szereplésük első napjaiból, heteiből, azok a gyengeségeik a jelölteknek. Most nyilván, most Mircea Jana jut eszembe, mert amióta ugye én utajára itt voltam, a NATO volt főtitkár helyettes, ugye szeptember 10-én megvált tisztségétől, és másnap hivatalosan is bejelentette, nem volt ez meglepetés, hogy indul az államfőválasztáson, és azt hiszem, hogy 3 vagy 4 nap alatt több tenisznyelven szólva kikényszerítetlen hibát követett el. Tehát olyan bakikat, ami, úgymond, nem az ellenfelei késztették.
Hanem ő nem készült eléggé.
Hanem, hogy nem készült, elhagyta a politikai lélek jelenléte. Szerintem soha nem voltak neki igazán politikai ösztönei. Ez 2009-ben is kiderült. De konkrétan miről beszélek, ugye az egyik legelső interjúban sok egészséget kívánta néhány éve halott Mihály királynak. Utána nagyon otrombán, tényleg elnök előtt, szerintem is méltatlan módon. Neki ment Traian Băsescu-nak, akit Levin emberezett, és úgymond feltámasztatta idézőjelbe Băsescut, aki ugye kívülállóként követi most az eseményeket, már nagyon jó ideje, nagyon ritkán szólal meg, csak ha kérdezik, de most nagyon vitriolos replikát adott Jana-nak. erre a vénemberezésre, vagy konkrétan hazudott is, ugye, John, és nem látom értelmét ennek hazugságnak, amikor azt mondta, hogy ő is a úgynevezett dekrécél nemzedék egyik tagja. Nyilván arról a generációról beszélt, aki 1966-os abortusz tilalom után született, a Ceausescu féle dekrétum után, de hát John...
Maga 66 éves.
Igen, 58-ban született. Tehát ezek a kikényszerítetlen hibák, ezek várhatóan ismétlődni fognak Johnnál, és hiába a legfrissebb felmérés szerint a legnépszerűbb jelölt, ezek még hozhatnak fordulatot ebben a versenyben. A gyengeségekről beszélünk, ott van Elena Lasconi, akiről viszont az derült ki a kampánya, a nem hivatalos kampánya első napjaiban, hogy nem alkalmas igazán az államelnök jelölti tisztségre. Tehát ahányszor megszólalt, soha nem olyan témákat érintett, aminek egyáltalán köze lenne ez a tisztséghez. Egyértelműen látszik Elena Lasconi, hogy az emberek érzelmére próbálhatni. Tele van energiával, de ilyesmikről szokott beszélgetni, mennyire fontos, hogy az emberek együtt rezdüljenek a természettel. Nem tudom, hogy figyelte, de volt az interjú, amit Kümpulungi házába készített vele az Antenna 3 újságírója. Egy ilyen riportszerűséggel, nyilván ez egy kampányinterjú sorozat része, ahol kivitte az újságírót a kertbe, kitott egy szilvát a fáról, elmesélte neki, hogy naponta eteti a hangyákat, mert van egy hangyaboly a kertben, tehát ezek a fő üzenetei. Voltak konkrétumok is, például az, hogy ez most frissebb, hogy ha majd elnök lesz, akkor nyilvánossá teszi az elnöki hivatal költségvetését, a kiadásait, mert emlékezetes, hogy Klaus Johannisról mai napig nem tudjuk, hogy mekkora összegekből utazgatott magángépekkel ide-oda, de hát könyörgöm, most ez nem ezen múlik egy elnöki mandátum. És Lasconi is követett el bakikat, és szerintem ez is egy kikényszerített hiba volt, amikor leárulózta a külföldre távozott románokat egy nagy hevületben, amikor ő magát dicsérte, hogy mennyire szereti a hazáját. Ő nem áruló, mert a legkönnyebb az, hogy veszel egy repülőjegyet és elmész. Ne felejtjük, hogy az Ussere Lasconi pártja néhány éve nagyon sok szavazatot kapott a diaszpórától.
Tehát de most Péter, mintha úgy tűnne, hogy ez a külföldön érő szavazó tömeg, legalábbis az eddigi történések engem arra sarkolnak, mintha most szélárnyékba került volna politikai figyelem értelmében, mintha nem számítana annyira.
Hát én azért emlékszem, hogy például Csoláku a székfoglaló beszédében, ezt nyilván idézőjelben mondom, amikor őt jelölté ütötték a PSD kongresszusán, egy elég nagy fejezetet szentelt a külföld.
Jó, de amúgy
sőt,
nem tematizálták.
Egy konkrét, most már nem emlékszem pontosan, milyen adókedvezményeket, vagy milyen kedvezményeket ígért a külföldön dolgozó románoknak. Tehát azért szerintem egy olyan szegmens a szavazóknak, egy olyan szegmense, amit mindenki megpróbál majd megcélozni, vagy a fontosabb jelöltek egyértelműen. Mondom, a kampánynak az elején vagyunk, a hivatalos rész még el sem kezdődött, de, mint említettem, már bizonyos jelek, gyengeségek, erősségek, azok már lassan kiolvashatók a szereplésükből.
Most olyan 10-es mezőnyről beszélünk pillanatnyilag. Lehet-e itt olyan értelemben szűkülésre számítani, hogy valaki nem tudja a 200 ezeret, mármint támogató szavazatot bemutatni, ez egyik, és kettő, hogy formai okokból elutasítják. Az egyik például a Sosarka pártja, aki nem fizetett adót bizonyos kimutatások szerint nem működő szervezetként regisztrálja a pénzügy, tehát itt ilyen értelemben is lehetnek gondok, illetve szokás szerint mindig van egy ilyesmi, hogy benyújtják a támogató aláírásokat, és valakik megkérdőjelezik, aztán szúrópróbaszerűen ugye a választási hatóság az átnézi, és kiderülhet, bármi történhet, kiderülhet, hogy éppen 200 ezer alá mérik az érvényes szignoknak a számát.
Azt, hogy ezek a fontosabb jelöltek, beleértve akár ott úgymond az ismeretlenebbeket, Anna Birkált, vagy akár Krisztián Terhest, simán összegyűjtik a 200 ezer aláírás. Ne felejtsük el, hogy ugyanaz a személy több jelöltnek is aláírhat, ezt nem tiltja a törvény, tehát ráadásul nem is osztódik el, vagy fel a lakosság ilyen szempontból.
Tehát akkor azt mondta, hogy 5-én, október 5-e éjfélkor kell ezt addig kell letenni, mindenki abszolválja az első ilyen.
Szerintem jelenleg. Igen. Tehát az a 10 név, vagy 11, hogy nem tudom, hogy Ludovik Orbán benne van.
Ővel
ez ez nem egy ilyen átléphetetlen küszöb. Az más kérdés, hogy említetted a hamisított aláírásokat, hogy az európai parlamenti választásokon is a támogatói listán az AOR-hoz kapcsolódóan történtek visszaélések. Mai napig nem tudjuk az ügyészség milyen eredményre jutott.
Volt egy beszélgetésem Tetőterasszon Székely Istvánnal. Ebben a témában nyilván egy korábbi állapotot próbáltunk rögzíteni, de feltettem neki, és neked is fölteszem ugyanazt a kérdést nagyjából, hogy miként látod ezt a párhuzamosságot? Az államfő választásról beszéltünk most többnyire, de hát közben ott lesz a december 1-i parlamenti választás is. Egy olyan 3 hetes kemény turnus, ami Hát már csak szervezési szempontból is izgalmas lehet, mert ugye köztudottan mi mindig későre tudjuk kiszámolni, nem adjuk le idejében a választási jegyzőkönyveket, az összesítés, a hivatalossá tétele az adatoknak az nyögvenyelős. Tehát még az is megtörténhet, hogy alig fejeztük be az egyik voksolást, még nincs végleges eredmény, de már urnához vonul a nép a második, vagyis a december 1-i szavazásra. Ez viszont bekavarhat, mert ha nincs végleges és hivatalos eredmény, vagy vitatott az eredmény, akkor hát izgalmas lesz.
Hát ha vitatott, akkor kétségkívül izgalmas lesz. Tehát egy biztos, ez egy nagyon sajátos év, és nagyon sajátossá tették a koalíciós pártok azzal a manőverrel, hogy az államelnök választás két fordulója közé iktatták a parlamenti választást.
Technikailag, Péter, látod, megszertett, le lehet ezt úgy bonyolítani, hogy ne zökkenjen, ismerve a mindenféle helyi bajainkat.
Hát én az eddigi tapasztalatokból kiindulva olyan szerintem nem, mondjuk az első fordulóban ugye nagyon sok szavazatot kell megszámolni, sok jelölt van, de a hét közepéig szerintem kell legyen egy legalább, ahogy szokás mondani, hivatalos, de nem végleges eredmény. Tehát azt, és tulajdonképpen számunkra már csak az érdekes, hogy ki az a két jelölt, aki bekerült a második fordulóba. Na de ez egy kicsit összetett kérdés. Az egyik előnye a pártok számára, kétségkívül szerintem mindegyikére, aki államfőjelöltet indít, hogy a két kampány gyakorlatilag egybeesik az államelnök jelölteké és a parlamenti pártoké. Mármint a pártoké. Tehát a pártkampány, a parlamenti kampány és a...
Például... Előny milyen esetben, ha jobbak az adatai a
főleg akkor
jelöltnek, mint a pártnak?
Igen, de itt az előny nem is politikai értelemben vett, hanem akár anyagi értelemben is, meg technikai, logisztikai értelemben jelent szerintem egy könnyítést, hogy nem, szerintem nem kétszer annyit költenek, hanem másfélszer annyit legfeljebb. Viszont ami különössé teszi, vagy igazán sajátossá teszi ez a menetrend, az az, hogy az összes elemző, az is, akikkel én beszéltem, vagy akikről olvastam, azt állítja, hogy elég keményen fogja befolyásolni a parlamenti választásokat az, hogy ki lesz az a két jelölt, aki bekerül a második fordulóba, mert hogy azoknak a jelölteknek a pártjai kapnak egy lendületet attól, hogy potenciális államfőt tudnak majd állítani.
De ezt nem lehetne rendszer szinten úgy szabályozni, hogy ilyen típusú egymásra csúszás ne fordulhasson elő.
Hát itt most lévén, hogy eltér a két ciklus, a törvényhozói ciklus és az államelnöki mandátum hossza, az egyik 4, a másik 5 év, ennek annak idején megvolt a ráció arra, hogy miért kellett ezt így csinálni.
Tehát 20 év múlva, ha így megy, akkor megint lesz egy ilyen.
Tehát 20 év múlva lesz egy hasonló helyzet, de hát mondom, tehát egy 3 hónapos eltérést, ugye, hogy eredetileg tervezték, hogy szeptemberben elnökválasztás. Ezt bőven megenged az alkotmány, tehermentesít sok szempontból, főleg a lakosságot, a választókat, de a pártok számára azért sok mindent leegyszerűsít, ugyanakkor bonyolít is. Tehát ismétlem, bonyolít ilyen szempontból, hogy sokkal nagyobb a tétje most az államelnökválasztások első fordulójának, mint volt korábban. Ha Nikolaj Csuka nem kerül be a második fordulóba, ami nagyon így körvonalazódik, akkor nyilván az lehúzza a pénélét, és gyengébben kevesebb mandátumot kap majd a parlamentben. Én nem tudom, hogy ezt lehet-e mérni, vagy egyáltalán mértéke, főleg, hogy mondom, 20 éve volt ilyen helyzet, vagy hasonló helyzet, hogy mekkora hatása van, de ahány politológust olvastam, vagy beszéltem, és Gergelyel interjúztam a Transzterek számára, mindenki azt állítja, hogy igen, ennek van egy befolyásoló hatása a parlamenti választásokra. Ez a legfontosabb sajátossága ennek a menetrendnek mindenképpen. Ami a technikai kérdést illeti, látszott, hogy azért a júniusi választások után milyen nyögvenyelősen és mennyire elhúzódott ugye a végleges eredmények hirdetése, tehát a te aggodalmat, hogy ez annyira zökkenőmentes lesz-e, mint ahogy elképzelik a hatóságok, az jogos. Tehát, de mondom, azt azért szinte kizártnak tartom, hogy ne derüljön ki az első forduló után néhány nappal, mondjuk szerdáig legkésőbb, szerintem már kiderül hétfőn, de hogy ki az első két jelölt. Kik lesznek a második fordulósok?
Vannak mérések, persze ezeket is megfelelő distanciával kezeljük, olvassuk, mert egyrészt ugye a kampány hivatalosan nem startolt el, másrészt új szereplők jelentek meg, őket még nem mérték. Lényeg az, hogy ami nekem feltűnt, ez a 16% és 20% közti bizonytalan. Ugye amikor rákérdeztek, az INSZKOP-ról van szó, hogy akkor különböző társításokban kinek áll a zászló, mindig megjelent egy ilyen arány a bizonytalanok kategóriában, ami egy elég nagy mennyiség, elegendő ahhoz, hogy hát elbillentsen arányokat.
Na, itt akkor most kezdesz a lényeghez közelíteni. Hát én azt hiszem, hogy legutóbb is egy hasonló kérdést kaptam, akkor is azt mondtam most, és ezt mondom, hogy az első forduló két tényezőn fog múlni. most, hogy említetted a bizonytalanokat. Egyrészt, hogy ki tud a legnagyobb szeletet hasítani a bizonytalanokból, ki tudja meggyőzni, vagy magához vonzani őket. Kettő, hogy mennyire lesznek fegyelmezettek a pártok szavazói, a törzs szavazók. Mert most persze, teljesen egyetértek, hogy óvatosan kell kezelni ezeket a felméréseket, de azért gondolom a hallgatóknak is feltűnt, hogy van olyan felmérés, amelyik Nikolai Csukát második helyre teszi, biztos második fordulós, Márcia Csolákkal együtt, és van olyan felmérés, amelyik hatodik, hetedik helyre teszi. A legfrissebb felmérés, és szerintem eddig, de ez is egy kicsit szubjektív, leghitelesebb felmérés a tegnap közé tett Inszkop felmérés. Itt azt hiszem ebben az adásban is beszéltünk, hogy az Inszkop minden hónapban mért. Augusztusban nem jelentkezett felméréssel, de most szeptember közepére, igen. És abban a felmérésben Nikolaj Csuk hatodik. Egy 7%-os, vagy nem is tudom.
Hát szerény.
Nagyon-nagyon szerény, jóval a pártja igen. alatt mérik. Na most Csuk maga is beismerte, hogy őt nem a saját kvalitásaiban bízik, nem az ő tehetségében, felkészültségében bízik, nem abban bízik, hogy meg tudja győzni.
Nem ő lesz a mozdony
a választókat, hanem abban bízik, hogy a PNL egy hagyományos nagy párt, stabil és kiterjedt területi szervezetekkel, gépezettel, és hogy ez a gépezet olajozottan fog működni, elhozza neki azt a szavazat számot, ami elegendő a második fordulóba jutáshoz. És én végigpörgettem, megnéztem a napokban az elmúlt elnökválasztásokat.
El lehet-e mondani, hogy kicsit ugyanaz történik csak Pepitában, mint júniusban, amikor a polgármesterek újrázásának a far vizén jutottak mandátumhoz az európarlamenti képviselők, hogy itt is tulajdonképpen a helyi notabilitások, a pártnak a terepen beágyazott emberei, jelesen a polgármesterek, ők lesznek azok, akik pajzsra emelik a jelöltet.
Hát igen, de mondom, ezek a nagy pártok számításai is. Elsősorban a Nemzeti Liberális Párté, mert mint említettem, maga az államfő jelöltjük is kijelentette, hogy erre számít, erre a mobilizálásra, és tulajdonképpen egyes elemzések szerint meg is zsarolta ezzel a polgármesterét a pártnak. Ha nem mozgósultok eléggé, ha nem hajtotok fel minél több szavazót számomra, akkor nem kerülök be a második fordulóba, akkor gyenge eredményük lesz a parlamenti választásokon, kihulhatunk a kormányból, és nem lesz nektek több pénz a kormánytól, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát mondom, sokkal abban is kitűnik a többi jelölt közül, hogy ennyire őszintén kibökte, hogy ő nem a saját teljesítményében, hanem a pártapparátus teljesítményében bízik. Na most a kérdés az, ha valóban bekövetkezik, amire vágyik Csuka, és hozzák a polgármesterek, az apparátus azt az eredményt, mint az EP választásokon, pontosabban az önkormányzati választásokon, mert az EP választásokon nem tudjuk, hogy milyen közös lista volt. Tehát 2,2 millió szavazatot kaptak a PNL megyei önkormányzati listái. Ezt szokás politikai szavazatoknak nevezni, tehát leegyszerűsítve.
Minimum ezt kell hozni, és igen. Még egy kicsivel többet.
És igaz, hogy például az Inszkop felmérése nagy részvételt jósol, de eddig egy 2 millió fölött
nagy részvétel az 69%.
Igen, egész konkrétan. Az EP választásokon 50% körül volt. De ha megszerzi Csuka, mert most az államfőjelöltekről beszélünk, az első fordulóban azt a 2,2 millió szavazatot, mint a PNL megyei tanácsos jelölti listái, akkor igen, van reális esélye, hogy bejusson a második fordulóba. Miért? Az eddigi tapasztalatok alapján, mondom, végignéztem, a második fordulóhoz elég volt 2 millión fölüli szavazatszám. Tehát nincs teljesen eltévedve Csuka vagy a PNL, amikor ők arról beszélnek, hogy van esélyük bejutni a második fordulóba.
Hát ez erre mondják, hogy lássuk a medvét,
persze,
illetve a kampányt
de,
magát.
De, hogy mondjam, azért az kiderült már a bukaresti főpolgármester választásokon is, hogy azért mégsem annyira fegyelmezettek például a liberális szavazók. Tehát Burduzsa indult a főpolgármesteri tisztségért, jóval a párt alatt kapott. Tehát tulajdonképpen az összes jelölt a pártja alatt kapott, ugye, és egy független lett a polgármester, még akkor is, hogyha egy nagy jobboldali szövetség támogatásával, de egy független jelölt nyert. Tehát nincs politikolva az, erre számítsuk, de ez egyáltalán nem biztos, hogy... És mondom, szerintem ez a legfontosabb tényező, a másik az általad említett bizonytalanok. Nem olyan nagy ez az arány, szerintem, az a 16-20 másor...
Nem, az lepett meg, nem is az, hogy mekkora, hanem hogy minden egyes társításnál, amikor a szereplőket megfuttatták, hogy ha XY-nal jut döntőbe, ZW-vel, stb., nagyjából ugyanaz a stabil bizonytalan réteg érkezett. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt szignifikáns elmozdulás, hogy akkor most egy bizonyos párosítás esetében annyira polarizálódik a politikai tér, hogy ott akkor elvon bizonytalan. Tehát van egy egészen jól láthatóan stabil, ilyen egy ötöde mondjuk, aki úgy kivár.
Mondom, őket is meg kell győzniük. A jelölteknek persze kérdésükinek milyen arányban sikerül ez.
Kérdés, hogy van-e az újjászülető Románia mozgalomnak 19 ezer embere, akik ott állnak az urnáknál, és hát ügyelnek arra, hogy a Vox az rendesen zajlódjon, mert ez az egyik 10 pontos kérdés. Ugye arról beszéltünk, ha van párt mögötted, akkor van esélyed, igazán, ha meg függetlenként indulsz ilyen értelemben, tehát hogy...
Hát függetlenként akkor... ilyen értelemben is sérülékeny igen. vagy, ha nincs mindegyik szavazókörzetben embered, akkor ugye az a, jogos az a félelem, hogy úgymond elcsalják a szavazataidat.
De azért Janet mert... nem nevezhetjük annyira naívnak, hogy ő nem az évelejétől kezdte építeni
egyfelől,
a szervezetét.
Másfelől ő már azt hiszem az első napon összegyűjtött 50 ezeret a 200 ezer aláírásból, tehát jó, mondjuk ezt a részét már említettem, hogy könnyű abszolválni, tehát nem ez nem olyan nagy fegyvertény. Zsanánál viszont az átláthatóság kérdése felmerül olyan értelemben, hogy óvatos becslések szerint is 4-5 millió euró kell egy elnökválasztási kampányhoz, tehát ilyen 20-25 millió lej, az sok pénz, akárhogy is vesszük, és egyelőre annyit tudunk, hogy hát adományokból, szponzorálásokból gyúl össze ez a pénz. Nem azt mondom, hogy ez nem oldható meg, tehát vagy hogy teljesen hiteltelen, csak ez ugye a másik handicap, hogyha független vagy, hogy bizony, pénzt elő kell teremteni, és ha nem világos, hogy kik adják a pénzt, akkor azzal gyanúsíthatnak, hogy a háttérből irányítani fognak téged azok, akik ugye finanszírozták a kampányodat. Ezért lenne minél Joanna szempontjából üdvös, hogyha ő ezt teljesen átláthatóan kezelni.
Joanna egy érdekes figura olyan értelemben is, hogy őról nem szokták sokszor elmondani, de átélt, túlélt rendszereket. Amikor a demokratikus konvenció hatalomra került, és hát ő lényegében PSD-sként ellenzékben, de már amerikai nagykövetként hirtelen átiratkozott a parasztpártba. Akkor pillanatnyilag nagy túlélő. Ezt akartam ezzel érzékeltetni. Persze ettől aztán lett ő PSD elnök is, és az nem akadályozta meg az a rövid parasztpárti tagság, de hogy akkor fölreppent egy ilyen inkább pletyka vagy híresztelés, hogy a csuka nem túl biztató és stabilan szerény százalékai miatt van egy elképzelés, miszerint a párt visszavonja a jelöltjét és beáll Joanna mögé. Ezt most szegezték egy tévéműsorban, pontosan csak ex-tábornok úrnak, és mondta, hogy nem. Legfeljebb azt mondta, idézek egy amerikai tisztet, aki a csendes óceáni háborúban, második világháborúban azt mondta, hogy nem vonulunk vissza, hanem újra csoportosulunk, regroupem, és más irányból támadunk.
De én el fogom mondani, mi fog történni, mert úgyis megmarad a hangfelvétel. Tehát Richard Joanna és Marcel Joaco fog bekerülni a második fordulóba, és a Penélé nem Joanna, hanem Joaco mögé fog besorolni. Egyrészt, hogy a koalíció megmaradjon, és akár Joaco ígéretéhez híven megkapják legalább a miniszterelnöki tisztséget fájdalomdíjként. Nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy Marcel Joaco a PSD kongresszusán is, amikor újra elnökké választották, és államfőjelölté ütötték, kijelentette, hogy ha államfő lesz, akkor nem a saját pártjának adja a miniszterelnöki tisztséget, vagyis nem a saját pártját kéri fel kormányalakítás.
Igen, mert a hatalom osztva jó, mondta.
Mert hatalom osztva, ez ugye, hát hogy is mondjam, jó az akusztikája külföldön is egy ilyen hatalommegosztás. Tehát jól hangzik, tetszetősen hangzik, de ez nem botlás volt, mert Joaco utána többször ezt még kijelentette, és úgymond zavart is okozott a beszédés körökben, hogy miről szól ez a történet. De a legvalószínűbb forgatókönyvnek nyilván nem azt tartom, hogy csukájék a Penélé Joanna mögé soroljanak be. Ha be kell sorolni, akkor az Joaco lesz, nem lesz ez sem valami lelkes gesztus, de ezzel fogják szerintem megideologizálni, hogy kedves liberálisok, szavazatok Joacora, ugye akkor már véget értek a parlamenti választások,
igen,
már körvonalazódik.
Igen,
folytatjuk a stabilitás koalícióját, kivezetjük az országot a sorozatos egymásra tevődő válságokból, ez történik már 3 éve, ugye?
És majd jó lesz.
És köztünk szólva, egy függetlenként államelnöki pozícióhoz jutó jelöltnek azért nincs, nem lesz könnyű dolga államfőként, de erről most ebben most nem menjünk bele, de nyilván, ha egyáltalán meg akar valósítani a víziójából bármit is egy államfő, akkor ahhoz fontos, hogy legyenek eszközei, és ez a legjobb eszköz, hogy legyen egy erős pártja. És legyen, pedig a, egy kormány is, amelyik
az újjászülető Románia mozgalomként nem tud pártáizmosodni se perc alatt.
Nem, terjedtek erről is hírek, hogy utolsó pillanatban lesz egy pártja is, ami indul a parlamenti választásokon. Nagyon ketyeg az óra, én ebben nem hiszek, ők szerintem, ha már úgymond a független jelölt mezét vette magára,
ezt megmarad mozgalom szinten
egyelőre. Megmarad ilyen szinten, és ezt, ennek az összes előnyeit próbálja ecsetelni, hogy ő pártok fölött és minden román elnöke.
Itt csak följegyeztem magamnak, hogy drónok, árvíz, nyugdíj, téli számlák, egyéb váratlan faktor, ami kormányzati szempontból teheti kényelmetlenni az elkövetkező heteket. Ergo a kormányfői posztban levő Csolákú kaphat olyan feladatot, vagy kerülhet olyan helyzetbe, hogy hát az eddigi bizalmi indexe az úgy esetleg erodálódik, vagy megtorpan.
Meg kell mondanom, hogy ezeket a kihívásokat, és volt a nyugdíj, különösen ugye a fogyatékkal élők, meg ugye ezek a nehéz vagy különleges munkakörülmények között dolgozók, ezek a kategóriák, akik ugye tényleg rosszul jöttek ki az újraszámolás után, csökkenni a jelentős mértékben a nyugdíjuk papíron, ismétlen papíron, mert a nyugdíjuk folyósított nyugdíj szintje megmaradt, és az árvíz is egy nagy kívás volt, de én úgy vettem észre, hogy persze, hogy nagyon feszegetve a költségvetés határait, de mindig is így tette, de például ezeknek a kategóriáknak megoldást ígért Csolákú, én úgy értelmeztem, hogy meg is nyugtatta őket, és hát az árvíz, az most nem közvetlenül miniszterelnöki hatáskör, de emlékezzünk, hogy ott volt, ha nem is hát az
kormányzati, első kormányzati beavatkozás, végül is, igen.
És
tehát egyik abszolválta.
Szerintem ez nem hozta különösebb zavarba egyik kihívást. Sem.
Akkor marad a váratlan faktor, ami még közbe jöhet, mert szoktak jönni ilyen. Nem csak a kampány sodorja, hanem úgy maga a történések hozhatják.
Van viszont meg egy izgalmas fejlemény, ugye a Klaus Johannis politikai sorsa.
Igen, hát ez egy szintén csatoltáró, és ahhoz kötődik szervesen, amit az előbb vázoltál, hogy kialakulóban, vagy kialakuló félben lehet egy PSZDP-nél egy deal, és valószínű, hogy Klaus Johannis politikai túlélése, és annak a garanciái is része lehet ennek az egyességnek, méghozzá nem csak lábjegyzetként, hanem fontos elemként.
Igen, egyes vélekedések szerint akár miniszterelnökként. De azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy arról a törvénymódosító tervezetről van szó, amelyik lehetővé teszi Johannisnak, hogy induljon a liberálisok szenátusi listáján függetlenként. Mert hogy nem lehet pártag. És különképpen erre a jogi csavarra épp azért van szükség, mert a választási törvény tiltja, hogy függetlenek pártistákra kerüljenek, ami szerintem egészen racionális. Aki függetlenként akar indulni, induljon függetlenként, nem pártistán. Másrészt az alkotmány tiltja az államfőnek, hogy pártag
legyen. Igen.
És akkor ezt így hidalták át, a 20 évvel ezelőtti mintát vették alapul, mikor Ion Iliescu pontosan egy ilyen törvénymódosítás, egy ilyen derogációval függetlenként felkerült a PSZD.
Ez a három napig ne essen az eső ebben a körzetben című.
Nyilván ez egy jogi megoldás.
Azzal számolnak, Péter, hogy ennek ez bumerang effektusként érheti. Benne van a képletben az, hogy a mandátum vége felé tartó Johannisnak nem túl jó, nem csak a sajtója, hanem úgy általában a percepciója kifele, a társadalom fele. Benne van az, hogy akkor most csődjük, csavarjuk, benne van az, hogy na visszaköszön az Iliescu féle cseleknek az ideje. Árthat tulajdonképpen Csukának is ez a jogi akrobatika.
Tehát egyrészt megmutatja azoknak, akik eddig nem hitték, hogy mennyire alárendelt ez a párt az elnöki akaratnak, Johannisnak. Egyfelől, másfelől.
Tehát akkor a PSZD tulajdonképpen hétfőn neki érdeke lesz ezt elfogadni és átnyomni
és
a parlamenten.
És el is mondom, hogy miért. Tehát egyrészt tisztázok, én pont adás előtt eszemben volt, hogy keressek elő felmérést politikusoknak az úgynevezett bizalmi indexéről. Tehát kiben mennyire bíznak meg az emberek, és hogy konkrét számokról beszéljek, de itt inkább most hasból azt fogom, nem hasból mondom, hanem ez tény, hogy a Klaus Johannis bizalmi indexe az elmúlt években, vagy különösen az utóbbi egy évben nagyon alacsony volt. Tehát ott a lista vége fele kullogott. Tehát ilyen értelemben az, hogy az államfő, aki népszerűtlen, tehát népszerűtlen politikus, felkerül a PNL listájára, egyértelműen inkább árt a PNL-nek, mint használ. És ebből is következik az, hogy, és ezt tudják a liberálisok is, csak mondom, még békjókban fog, az elnöki békjó az még szoros, és ennek alárendelődnek. A PSZD azért fogja ezt megszavazni. Jó, egyrészt persze hivatkozhatnak arra, hogy hát végülis, ha Iliescunak lehetett, akkor engedjük meg, de éppen azért, mert gyengíteni fogja a PNL-t. Én most nem azt mondom, hogy nem tudom milyen mértékben. Valószínű, hogy a bukaresti listára kerül fel.
Hát ha most megszavazzák jövő héten, akkor eltelik elegendő idő, hogy ez tulajdonképpen lecseng. Még abban is reménykedhetnek, hogy akkora már tulajdonképpen a kampány vége felé már ez annyira nem lesz téma, már jönnek egyéb érdekes kampány események, és akkor tulajdonképpen ezt megúszósra vesszük.
Jó, most kérdés, itt ugye az ellenzék, érdekes, mikor ellenzéket mondok, szinte USZR-re korlátozódom csak. Az RMDSZ ugye sajátos helyzetben van, de az AUR ilyen szempontból, mintha eltűnt volna, az USZR sokkal aktívabb, bejelentette, illetve értésre adta, hogy alkotmánybírósághoz fog fordulni. Mondom, jogilag, mivel erre van precedens, nem tűnik olyan égbe kiáltónak se, az viszont, hogy néhány héttel a választások előtt úgymond módosítod a játékszabályokat, ez egy visszatérő probléma román.
Kelemen Honor hát nem dicsérte ezt a szöveget, ezt a törvénymódosítást.
Hát azt azért mondta, mondom,
hogy hát vannak itt alkotmányossági aggályok, és maga a szöveg is gyenge, másfelől meg ugye az jött, hogy az alapérvként, hogy nem lehet korlátozni egy állampolgárnak a választói és választhatósági jogát, ez egy ilyen nagy alaptétel. Na hát ezek mennek
jó,
így egymással
az
szemben.
Ellenér meg az, hogy hát Johannisnak nincs korlátozva a választhatósági joga, mert lemondhat,
igen.
Beiratkozik a penelébe, és indul a listán. Vagy nem mond le, de függetlenként indul. Érted? Függetlenként. Csak ki garantálja, hogy bekerül-e így a parlamentbe, érted mi a probléma? Jó, Hunor azt is mondta, vagy Kelemen Hunor azt is mondta, és persze ez is benne van a képben, hogy ezzel úgymond egy számlát törleszt a Penelé Johannisnak. Johannis az, aki őket hatalomra juttatta, stb. De hát ilyen alapon a PSZD is tartozik Johannisnak egyes-mással.
Igen, ez végül is így van. Jó, egyensúlyban mondom, a világunk, ez a politikai körbetartozások.
Igen, pontosan, de az, hogy a PSZD-Penelé paktum, az még az USZR-é kirúgása idején született meg, ami hosszú távú, tehát erről sokan regélnek, hogy van egy hosszú távú terv, ebben ennek részese Johannis, sőt, ő bábáskodott a létre.
Kibírt annyi krízist.
Kibírt, igen, és ott van Ludovik Orbán, aki ugye, mint mondtam, ő volt az utolsó, aki bejelentette hivatalosan és indul. Nem egy számottevő politikai szereplő, de azzal nem lehet vádolni, ne ismerni a hatalom működésének a részleteit, a Bukarest, Kotrocsény, titkos szolgálatok közötti kapcsolatokat. És én mondtam, nem azt mondom, hogy ez minden szavát komolyan kell venni, hogy itt arról szól a történet, hogy akkor Csolákú lesz az államfő, Klaus Johannis minimum szenátusi elnök, mert azért alább nem adja, de akár miniszterelnök is, és természetesen a PNL elnöke. Egyes források szerint a liberálisok rettegnek attól, hogy Johannis legyen ismét a PNL elnöke, de na, ne szaladjunk ennyire előre, de egy biztos, így kívánja megoldani a PNL azt, hogy ne tűnjön el a sufniba teljesen Klaus Johannis. Másfelől mondom, legyünk igazságosak, meg kell adni a jogot Johannisnak ahhoz, hogyha akarja folytatni a politikai karrierjét, folytassa, főleg, hogyha ezt a választók, erre a választók felhatalmazzák. Más kérdés, hogy sokkal könnyebb egy pártlistán bejutni, mint egyénileg megméretkezni.
Igen, mondjuk az is izgalmas, hogy miért nem a Szebeni pártlista vezetőjeként megy.
Jó, ezek részletkérdések.
Hát jelzésértékű is lehet akár. Tehát ha valakinek a karrierje onnan indul egy városból, ahol polgármesterré válik, és így ível fölfele, nem azt mondom, hogy most zárul a kör, mert nem akarok ilyen nagyon patetikusan fogalmazni, de hogy valahol adná magát, hogy akkor hát megyek az enyéimhez, hát biztos, hogy meg fognak szavazni.
Még csak annyit egy rövid megjegyzés, és olvastam egy véleményt arról, hogy Traian Băsescuhoz hasonlították Johannist, és hogy Traian Băsescu hatalomfüggő volt. Jó és rossz értelemben is. Tehát ő a hatalomért, és élvezte, hogy hatalomban van, és ilyen értelemben hatalomfüggő. Johannis pedig a privilégium függő. Nem a hatalom érdekli, hanem az ezzel járó privilégiumok. A különgép, vagy magángép, a golfozások. Nem tudom, hogy így van-e, nyilván ez egy szubjektív, de nyilván Bukaresthez kapcsolódik minden, ami a hatalom.
Bukarest lehetne az állam fővárosa, de tulajdonképpen Bukaresthez csatolták az államot, mondja Kelemen Hunor az egyik. Hát valószínű, hogy visszatérő motivuma lesz ennek a kampánynak. Általában a szövetségnek a diskurzus az egy ilyen, gondoljuk újra az államot, legyen az állam a polgár szolgálatában, alakítsuk hatékony szervezetté.
Hát igen, és állítsuk erre a polgárok bizalmát.
Mindenféle ilyen állammal kapcsolatos foglalatosság. Elhalkult az AUR ellenes diskurzus, vagy legalábbis most ebben a periódusban nagyon szordínosan. Én nem hallom ki. Itt inkább az állam kerül mindig sarokba, vagy falhoz állított pozícióba.
Jó, egyrészt azt mondom, hogy várjuk ki a végét, tehát mindenképpen. Ismétlem, még a hivatalos államelnök választási kampány se kezdődött el, majd október végén, és rá egy hétre a parlamenti, mondom, hogy gyakorlatilag egybeesni. Másrészt ugye Kelemen Hunor az a bizonyos SKT ülés után szinte azonnal, főleg social médiában, közösségi oldalakon elkezdte az elnöki kampányt. Motorozik, subát próbál, Lalival a cigánnyal parolázik, most, hogy is mondjam, fogalmazhatnánk úgy, hogy bohóckodik, de a kampány ezzel jár, bohóckodni is kell. Viszont, tehát ebbe, hogy is mondjam, nem is ne látom, hogy hogyan illene be az AUR, meg nem is tudom, milyen stratégiát képzeltek el Kelemen Hunor államfő jelöltnek a stratégiái, a tanácsadói. Egyértelmű, hogy nem más pártokra egyezik ki, hanem próbál olyan témákról beszélni, amelyek valóban fontosak az országnak. Az a már említett demográfiai hanyatlás, mert erről is beszél. Elmondja a véleményét, ha elhívják televíziókba, más jelöltekről is, a politikai játszmákról is, tehát a Johannes PNL-PSD paktum, ha így vesszük. Az AUR sok szempontból, nek számomra is nyilván meglepetés, de mintha kikerült volna kémből. Én az AUR-ral csak Facebookon futok össze, megjelenik Simeon és a 35 ezer eurós lakás, de az AUR ahhoz képest ugye megkezdődött a parlament már 2 hete, mintha szunnyadna. Lehet, hogy az én percepcióm téves, vagy én...
De hát ettől a parlamenttől nem, vagy ettől az ülésszaktól, Péter, szerintem senki nem vár egyebet, mint az éppen kurens ügyek intézését maximum, és a költségvetésnek a mondjuk úgy előkészületeiről akár lehet szó. Van viszont tisztújítás, ne fussunk el emellett, még 2 mondatot szánjunk rá. Van egy olyan legalábbis szövetségi felmérés vagy kimutatás, hogy ott sem körvonalazódik a generációváltás vagy bármiféle frissítés, befutó helyekre nagyjából ugyanazok esélyesek, akik eddig a frakciót alkották, most talán kivétel a kolozsvári szenátusi rangsorolás, de hát arról megtudni kell, hogy itt nagyon inog a szenátusi mandátum a visszaosztásból és egyáltalán a megyei arányokból kalkulálva. Azzal indítottam, hogy nincs új a nap alatt, vagy túl sok újdonság a jelöltek tekintetében az államfőválasztásnál. Íme a parlamenti választások esetében sem számolhatunk plenáris frissítéssel.
Nem, hát én írtam egy nagy cikket is arról a transztelek.
És ez nem csak szövetségi tünet.
Igen, valószínűleg nem csak szövetségi. Ez most csak nagyjából, kimondottan igen. Azt néztem meg, hogy hányan és kik jelentkeztek jelöltnek, képviselő vagy szenátort jelöltnek ezeken az úgymond előválasztásokon, amik tulajdonképpen rangsoroló ülések. És egyértelmű volt, hogy volt olyan szervezet, ahol gyakorlatilag még verseny sem volt, és ráadásul olyan RMDS szervezetek, amelyek ugye szavazatszerző szempontjából nagyon erősek, Bihar vagy Csík.
A feszültségektől sem mentes eseményen szól az egyik tudósítás egy ilyen rangsorolásról.
Ez melyik rangsorolásról?
Hát ez most éppen de az a Kolozs megyei történetesen.
Az lenne a legtermészetesebb nyilván, hogy egy ilyen rangsoroláson viták lennének, véleményütköztetések, a jelölt aspiránsok elmondhatnának egy-egy kampánybeszédet. Lehet, hogy így van, de én még nem voltam egyetlen ilyen rangsoroló, és nem is tudom, mennyire nyilvánosak, valószínűleg igen, de tény, hogy nem a szavazók rangsorolják a jelölteket, mint egy urnás előválasztáson, amit sokan szorgalmaznak, hanem egy szűk testület, többé-kevésbé szűk ez a megyei állandó tanács,
igen,
területi.
MKT
például Kolozsvár esetében. Egy tény, tehát frissülés nincs. Mondom, az én cikkemből az jött ki, hogy gyakorlatilag minimális változás várható a két RMDS frakció összetételében. Te említetted Kolozs megyét, ezek szerint már meg is volt a rangsorolás?
Igen,
is.
Ott a szenátusi...
És a volt prefektus?
A volt prefektus.
Nyerte Lászlót. Igen. Nincs igazán verseny, ennek megvan az előnye, és megvan a hátránya is. De hosszú távon szerintem a hátrányból van több, mint előnyből. Szerintem azt borítékolhatjuk, hogy azért a júniusi választások azt mutatják, hogy jó hangulatban vág neki az RMDS ezeknek a kampányoknak. Tehát vannak tartalékok, kiderült, hogy vannak tartalékok. Ezeket újra van esély mozgósítani, és ahogy felvetetted az AUR-val való riogatást, kérdés, hogy milyen eszközökkel próbálják most elérni. De azt szerintem, hogy a két kampány összekapcsolódik, és Kelemen Hunor úgymond mozdonya is lehet államfőjelöltként a parlamenti választások kampányának, szerintem az üzeneteket is ehhez idomítja. És nem lehet, hogy mégsem az AUR-ról való riogatás lesz a fő mozgósító erő. Meglátjuk, hogy mit vannak ott fizetett emberek, akik ezért kapják a fizetésüket, hogy kitalálják. Ez nem titok, hogy az RMDS is ilyen szempontból nagyon is úgy működik, mint bármelyik párt. Külföldről is hoznak szakembereket. Én is ismerek külföldi szakembert, aki az RMDS kampányát segíti. Nyilván magyarországi szakember, nem amerikai. Bár
mi nem biztos, hogy mindent tudunk, csak tudni vélünk. Ezért fogunk majd újra a tetőteraszon találkozni Cseke Péterrel is, amikor még a hivatalos kampány előtt, de már egyre több konkrétum birtokában tekintjük hát az újabb felméréseket, az újabb fordulatait ennek az előkampánynak, és akkor talán már profibban, szakmai szempontból szigorúbban tudunk megítélni helyzeteket, esélyeket és fejleményeket. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk.
További szép estét kívánok a hallgatóknak.
Akiknek a figyelmét és a türelmét is köszönjük. Hétfőn találkozunk majd a tetőteraszon a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.